Menni, enni, turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor, és a telefonvonal túlvégén pedig Kájl Csaba, a MÜPA vezérigazgatója. Üdvözlöm, Csaba!
Üdvözlöm én is, és a kedves hallgatókat is.
Liszt ünnep másodszor, ez év október 11-e és 22-e között ismét egy nagyszabású vállalkozás a MÜPA részéről, amelyik azt is mutatja, hogy újrázik a MÜPA. Ennyire egyértelmű volt az első sikeres év után, a tavalyi után?
Picit pontosítsunk, ez már a harmadik.
Pláne.
Így van. Bármelyik országnak, ha lenne egy ilyen zsenie, mint Liszt Ferenc, akkor már jóval előbb egy nagy nemzetközi fesztivált szentelt volna neki. Úgyhogy hát ezt megkésve, de aztán rájöttünk, hogy ez milyen fontos. Korábban a Café Budapest fesztivált szerveztük itt az őszi szezonban. De hát most nagyon boldogok vagyunk, mert annyi inspirációt ad Liszt Ferenc, nem csak művészete, hanem személyisége, hogy ez a 19. századon jóval inkább túlra mutat, a 20. és 21. századra is, úgyhogy ezért tudunk vele azonosulni, és azért vagyunk nagyon boldogok, hogy ez a fesztivál dübörög.
És persze botorság azt gondolni, hogy egy Liszt ünnep keretén belül csak Liszt szól majd mindenhonnan, mert ha azt lehet mondani, hogy majdnem egy igazi összművészeti fesztiválról van szó, gyorsan csak felsorolom a főbb léptékeket, például, hogy milyen stílusok fognak majd megszólalni, vagy látványban megjelenni ez alatt a 11 nap alatt. Kurtág György operájának a bemutatója, Ligeti zongora maratonja, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes táncjátéka, a Végvári Vitézek játék kapcsán és regény kapcsán, a fesztivál névadójának, vagyis Lisztnek a töredék fennmaradt operájának a bemutatója, de az Kronosz Quartett is fellép, aztán a jazz nagy alakjai, Clayton Hamilton Jazz Orchestra is, ugyanakkor lesznek olyan, hát azt mondom, marginális művészeti megjelenések is, amelyek mondjuk még annyira nem populárisak, viszont a mai világban már igazán beletartozhat, mondjuk Hania Rani koncertje, lengyel zongorista, zeneszerző, akinek igazán futurisztikus álmai valósulnak majd meg. Szóval, ha nem Liszt, ha nem csak Liszt, akkor ez engem nagyon-nagyon érdekelne, hogy milyen pontok mentén pont ezek az előadók szerepelnek ezen a Liszt ünnepen. Vagyis mi a közös többszörös, mi a közös gyök?
A közös gyök az nem más, akárhogy is próbáljuk magyarázni, mint Liszt Ferenc. Ugye Liszt Ferenc személyisége az mindezeket elbírja, illetve hát inspirálja is ezeket a mai alkotókat, fellépőket. Szóval a 19. század tulajdonképpen popsztárja volt, lehet mai szóval így fogalmaznánk. Elképesztően virtuóz zongorista. Ugye a Lisztománia kifejezés az ő nevéből ered, aztán hát ez később ugye a Beatles vagy Rolling Stones kapcsán vetődött föl, sőt, ilyen filmet is készítettek a Lisztománia, ami arról szólt, hogy extázisba jöttek főleg a hölgyek, meghalva a zongora játékát Lisztnek. De hát ez főleg a fiatal kora, és hát mivel a zenében is újító volt, és a romantikának az egyik legjellegzetesebb alakja, támogatta a kortársait, tulajdonképpen a 19. század legnagyobb zeneszerzőit, Brahms-tól kezdve Wagneren át, Berlioz, és még sorolhatnám ezeket. Ráadásul ugye volt egy olyan funkciója is, amit mivel abban az időben nem létezett hangfelvétel, ezért ő átírta korának nagy műveit zongorára, és így tulajdonképpen számtalan helyen a zongorázni tudó polgárlányok azok megismerkedhettek ezekkel a nagy művekkel, akár a Verdi operaátiratok, vagy Beethoven szimfóniának az átirata, tehát hogy így terjesztette a zenét is. Amellett ugye hát elkötelezett magyarrá vált, azért mondom, hogy vált, mert ugyan Itt született, most már persze Ausztriában van a hely, ahol született, de aztán, amikor itt Budapesten van a nagy árvíz, akkor úgy érzi, hogy haza kell jönnie segíteni, sőt, külföldön is ad jótékonysági koncerteket. És hát nagyon érdekes, mert elkezd a gyökereire ráérezni, rátalálni, aztán Erdély koncertkörültje van. És hát ez ugye odáig fokozódik, hogy mivel egy világpolgár, világutazó, és hát Párizs, Róma, Weimar, főleg az otthonai, idősebb korára ide érkezik Budapestre, és itt kezdi el szervezni a magyar zenei életet. Hát az íre a pontot ugye a Zeneakadémiával teszi fel, amit Liszt Ferenccel amit Erkel Ferenccel közösen alapítanak. Úgyhogy tulajdonképpen ebbe a nagyon izgalmas személyiségbe minden belefér. Ugye, amiket elmondtam itt, az a zenei interpretációnak a fontossága, aztán különböző művek komponálása, amik ugyanolyan fontosak a napjainkban is, tehetségek felfedezése, és hát az a művészeti hozzáállás, amivel ő bírt, és ez az emberi hozzáállás. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes üzenet a 19. századból általa. És hát ugye van egy DNS, amit tőle eredeztetünk, hiszen Liszt Ferenc mutatta meg a zongora csodáját, a billentést, ami ugye nincs leírva pontosan, hogy ugye a zongorakottában ott van a hangoknak a leírata, a ritmus, de az, hogy hogyan kell megnyomni ezt a billentyűt, az nincs. És hát ezt a titkot adta át a tanítványainak, és hát a mai napig, aki a Zeneakadémián végez, az ő tanítványa. És hát itt ugye beszéltünk két tulajdonképpeni tanítványáról, hiszen ők is ezt a DNS-t örökölték, Ligeti Györgyről és Kurták Györgyről. Úgyhogy nem véletlen, hogy ők most megjelennek, ráadásul Ligeti Györgynek a születésének a 100. évfordulója van idén. Kurták György pedig, hát hál' Isten, itt él velünk, nem sokára 100 éves lesz.
Igen.
És mivel nem tudott lenni a Milánói Szkálában a operája premierjén, ezért elhatároztuk, hogy mindenképpen színpadra állítjuk itt is, ugyan koncertszerű formában, de hogy hallhassa, hogy milyen művet komponált.
Igen, hát ugye a hivatalos kiadványnak az első oldalán, vagy a belső oldalán itt van Markus Steinsnek, a karmesternek a kis bevezetője, aki azt mondta, hogy irgalmatlan nagy izgalommal készül arra, és a művész a Kurtággal való együttműködés eredményeként az, hogy ezt be tudják mutatni. Ez valóban az egyik legnagyobb dobása lesz ennek a Liszt ünnepnek?
Én azt gondolom, hogy igen, hiszen a milánói bemutató után már Amsterdamban is színpadra tűzték, sőt a párizsi opera is, és hát én azt gondolom, hogy ez nagyon kedves kötelességünk, hogy itthon is bemutassuk. És hát tényleg a különlegessége az, hogy itt lesz velünk a szerző, a zeneszerző.
Ennek a 11-10 napos eseménysorozatnak a záró akkordja lesz, ugye Liszt operájának a bemutatója, amiről szerintem nagyon-nagyon-nagyon keveset tudunk. Meséljen egy kicsit erről az operáról.
Az így van, a Sárdana Páló című operáról beszélünk, ami töredékesen maradt fenn, nem lett befejezve. És hát ezt Byron tragédiája is lette, mivel nem húz ki egy teljes koncert időt, ezért a Dante szimfóniával párba állítva fogjuk színpadra állítani itt a műpában. És ebben a partnerünk nem más, mint a Staatskapelle Weimar. Ugye már az előbb említettem, hogy az egyik nagy Listváros az Weimar, hiszen ott sokat időzött. Úgyhogy ez egy nagyon szép találkozás Budapest és Weimar közt.
És hát, igen?
A stílusát pedig úgy lehet megközelíteni, hogy tulajdonképpen egy ilyen 19. századi legjobb opera stílusok egyvelege, természetesen egyedi Liszt hatása.
Hát akkor nagyon-nagyon nagy opera szerzők éltek pont a 19. században. Mennyire volt ez Liszti?
Pont ez az érdekessége, hogy a hatását Donizettitől Verdinát érezzük ezeknek a zeneszerzőknek, de mégis egy Liszt karakter viszi végig ezt a darabot. És hát csodálatos felfedezni, hogy tényleg ezt a zenei közeget, amiben ő élt, és hogy ebből is, még egy olyan műfajban is, amiben ő nem alkotott nagyot, az operában hogy tudott kiemelkedni.
Igen, ráadásul ő azt mondta egyszer, hogy operát soha nem fog írni.
Hát igen, soha nem mondott soha jeligére. Ugye hál' Isten, mégis ez így, ha töredékesen is megszületett, úgyhogy nagyon ajánlom mindenkinek, hogy jöjjön el, hallgassa meg. Ráadásul a Staatskapelle Weimar egy világszínvonalú zenekar, tehát nem akárkinek a tolmácsolásában hallhatjuk.
Van-e a zeneirodalomnak tudomása arról, hogy valaki vagy valakik tervezték-e azt, hogy befejezik Liszt operáját? Azért a zeneirodalomban és a zenetörténetben hallottunk már erre példákat. Az ő mivel kapcsolatosan volt ilyen elképzelés?
Természetesen mindig van, meg főleg a tanítványoknak, de hát ezt azért nem lehetett úgy, mint mondjuk a Mozart Requiemjét, tehát ez ennél egy összetettebb problematika, vagy ugye Puccini Turandotját is szokták úgy is játszani, hogy nincs befejezve, meg úgy is, hogy be van. Úgyhogy ennek a kis toppolására, hogy így fogalmazzák, nem volt sikeres kísérlet. Úgyhogy most ebben a formában hallható.
Ugye Lisztről azt is tudjuk, hogy korának egyik legimprósabb előadó művésze volt, vagyis valóban megtestesítette és megjelentette az improvizációt ott az adott pillanatban, az adott körülmények között, akkor ezek szerint érthető, hogy a Liszt ünnep kapcsán jazz mogulok és jazz előadás is meg fog jelenni a színpadon, nem is akárkik.
Ez így van, ugye korunk improvizációs terepe főleg a jazz lett, ugyanez egy afroamerikai indítatású műfaj, de mégis nagyon érdekes kísérleti vonulatai vannak, hiszen a klasszikus feldolgozásoktól kezdve az egészen egyedi hangszereléseken át egy csomó megközelítése van az improvizációnak. És hát itt egy komoly csapatot, a Clayton Hamilton Jazz Orchestrát üdvözölhetjük a Liszt ünnepen. Ami a különlegessége a koncertnek, hogy ahogy Liszt is felfedezett fiatal tehetségeket, ők is most vendégként meghívtak egy japán orgona virtuózt, Kurugákikót, és hát aminek nagyon-nagyon örülünk, hogy Radics Gigit, a magyar soul divát is beveszik, hogy úgy mondjam, a csapatba. Mondjuk a fesztiválunknak azért ez egy állandó törekvése, hogy nagy nevek, világsztárok mellé odaállhassanak a magyarok is. Valahogy van egy ilyen sznobéria a közönségben, vagy csak akkor hiszik el, hogy milyen jó, hogyha ilyen közegben látják, úgyhogy most ennek nagyon-nagyon örülünk.
Na most az engem nagyon érdekelne, hogy a Radics Gigi személye az hogy merült föl? Ők, tehát a Claytonék hallották-e már őt, és akkor arra gondoltak, ha Magyarországra jönnek, akkor valóban egy fiatal tehetséggel muzsikáljanak, vagy ajánlást kértek, és az önök feladata volt a megfelelő embert megtalálni, és hogyan működik mondjuk az ő felkészülésük, közös felkészülésük erre a fellépésre?
Hát ez úgy van, hogy mi általában ajánlunk fiatal magyar tehetségeket, de azért a rátalálás az nem attól van, hogy mi ajánljuk, hanem meghallgatják és azt mondják, hogy igen, benne van ez a tehetség. És hát a felkészülés pedig ugye ide érkeznek hamarabb, és akkor közösen próbálnak.
Hát illetőleg gondolom a mai technikával már akár még Skype-on is, meg más eszközöket igénybe véve is tudnak próbálni, mert hiszen így működik a világ.
azért egy ilyen jazz improvizációs folyamatban a személyes jelenlét az lényegesebb, úgyhogy akkor jobban érzik egymást, meg egymásra néznek, meg te. Még ez nem olyan elterjedt, vannak műfajok persze, ahol ezt már használják erősebben.
Ha szabad azt mondanom, hogy lesz két olyan előadás is, amikor egy picit majd szállni fog a por itt a lisztünnep kapcsán. Ugye az egyik a Magyar Nemzeti Táncegyüttes táncjáték, a Végvár Vitézek, a másik pedig hát ugye a Boban Markovics Orkesztrának a igazi Roma Lagzia. Ők milyen szempontok szerint kerültek be a műsor folyamba?
Erezics Benjamin elindult a Covid alatt kiírt zenemű pályázatán, és hát a táncos műfajban a Végvári Vitézek című zeneművével nyert. Ez a Kopány Ága testamentumából eredő zenemű, ugye az is lette a dolgot. A fiatalabb nézőknek, vagy hallgatóknak talán elmesélhetjük, hogy ez ugye gyerekkorunknak volt.
Így van.
Klassz,
emblematikus könyve volt.
Így van, és aztán erről készült ráadásul még televíziós produkció is. Úgyhogy ezt fogalmazta meg zenébe, és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Zsulászki Zoltán vezetésével pedig megvalósítja a tánc részét ennek, kicsit ki is egészíti, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas produkciónak ígérkezik. Ráadásul még kapcsolódik is egy kicsit a mához, mert van egy keretjátéka, ami arról szól, hogy a öltözőben, tehát a civil életükből, hogy mennek át ebbe a történelmi térbe, és hogy táncolják el a próbaterem után.
Hát itt valószínű, hogy a közönség azért nem fog felállni táncolni, de abban biztos vagyok, hogy a Roma Lagziban ugye Boban Markovics orkesztra, a Parnógrasz, Lakatos Mónika előadásában azért ott vagy föl fognak állni a MIPA sorai között ülő nézők, és akkor egy picit majd neki állnak táncolni, de hát hiszen ennek pont ez a lényege, hogy egy húron pendüljön mindenki. K.L. Csabának, a MIPA vezérigazgatójának köszönöm szépen az ismertetőt, és akkor október 11-e és 22-e között több helyszínen Budapesten Liszt ünnep, most már harmadszor, és ezt már nem fogom eltéveszteni. Köszönöm szépen!
Én is köszönöm, mindenkit várunk szeretettel.
Köszönöm, viszont hallásra. Én pedig köszönöm az önök figyelmét, az elmúlt két óra szerkesztő műsorvezetőjét, Buza Sándort hallották. A viszont hallásra.